Akkor beszéljünk a házasságról. Beszéljünk a házasságról. Rögtön egy kérdéssel kezdjük. Hányan veszekedtetek már a házasságotokban? Na, hányan? Ja, bocsánat, én elfelejtettem föltenni a kezemet, hát ilyenkor. Jó. Hányan veszekedtetek az elmúlt hónapban? Jó, az elmúlt héten? Az elmúlt nap? Idefelé jövet? Ugye? Ilyenkor szokott mindig borulni a bili, amikor idefelé jövünk. Tehát, hogy minél rosszabb legyen az a hangulat, mikor ide megérkezünk. Tehát a fő kérdés talán az, amikor veszekedés van, hogy tehát mindig utólag jövök rá, hogy mindig valami hülyeségen történik. Tehát valami iszonyat bagatell, iszonyat apróság, és ezen gondolkodtam, hogy miért pont a házastársam tud kiakasztani engem annyira. Tehát ezt valaki más mondaná, meg se hallom, hogy mondja. De ha ő mondja, kész, akkor borul minden. És ja. Tudod, megmostad, Balia, fogad? Mi van, anyu? Mint a gyerek lennék. És akkor fölkelek is az ágyból, hogy tiltakozásképpen. Hová mész? Hagymát enni. Mint az almát. Ugye, hogy az ember visszavágjon a kérdésre. Ez csak egy ártatlan kérdés. Na, úgyhogy a házastársnak van a legjobb képessége arra, és a legnagyobb ajándéka arra, hogy felidegesítsen bennünket. De a probléma sokszor az, hogy úgy mentünk bele, vagy úgy mennek bele az emberek a házasságba, hogy ezt tagadják, ezt a tényt. Hogy van veszekedés, hogy van nézeteltérés, hogy a legapróbb dolgokon, hogy pont ő az, aki kiborít a legjobban. Tehát emberek rengeteg energiát és pénzt fektetnek abba, hogy az esküvőbe, és nem fektetnek pénzt és energiát a házasságra. Tehát abban rengeteg időt és mindent belefektetnek, tehát hónapok, idegszálak, minden, hogy tökéletes legyen az esküvő. Egyébként nem az, tehát sosem az. Ha akarsz egy jó anyalánya verekedést látni, vagy veszekedést látni, akkor csak hagyd, hogy ők ketten együtt szervezzék meg az esküvőt, tehát ez tökéletes recept a balhéra, ilyen ketrec harcra. És ja, tehát egyik sem sikerült tökéletesen. Tehát esküvők, tehát tudom, hogy bármelyiken részt vettem, mindig volt valami. Nekem egy volt, nem úgy értem, hogy bármelyiken, tehát nekem egy volt, ott is voltak dolgok. De bármelyiken voltam, tehát mit tudom én, a nagybácsi részegen ledönti a mit tudom én milyen pultot, a másik, meg a ugye a családi küzdelem, akkor előjönnek, a sérelmek, veszekedések, tehát nagyon-nagyon extra dolgok össze tudnak ott jönni, és ja, tehát Józsi bácsi lámpa, búrával a feje rohangál, ő se tud magáról, vagy mit tudom én, tehát ilyen szörnyű dolgok, és tudod, az asszony, a mennyasszony izgul, hogy minden tökéletes, jó legyen. A férj meg már dörzsi a tenyeret, hogy mikor lesz már a ház éjszaka. Ugye, tehát menjünk már. Tehát, na, tehát. És akkor mondja valaki, hogy ó, hát mi nem fogunk feszekedni. Nem, mi nem. És én nekem már van egy ilyen alapszabályom, hogy akkor össze se adlak benneteket, ha nem veszekedtetek egy jót. Sőt, szeretném látni, hogy veszekedtek. Mert kell előtte, kell, meg kell ismerjük egymást, mi van benne, hogy reagál, mit csinál, hogyan csinál, ismernem kell így is. Úgyhogy a házasságban lesz harc. lesz harc. Olyan nincs, hogy nincs harc benne. A kérdés az az, hogy a házasságban fogok-e harcolni? Tehát a házasságban harcolok-e a másikkal, a házastársammal? Mert iszonyat könnyű harcolni a házastársal. Megmondom az aranyszabályt, csak koncentrálj a hiányosságaira. Ennyi. Tehát ez a recept. Hogy mi az, amit nem tudsz? Mi az, amiben idegesítő? Mi az, amiben béna? Mi az, amit nem csinál? Mi az, amit kéne csinálnia, de nem csinálja? Koncentrálj erre. Gondolkozz sokat ezen. Kommunikálj a másikkal. És brutális küzdelmek lesznek. Tehát ez így van, nem? Házas pár. Így van. Ja, tehát csak sorolj fel 10 dolgot most, ír fel, amit nem csipsz. A másik. Tehát, ha van egy ilyen listád, lehet, hogy nincs, de nekiállnád, tudod. Csak sorolt fel, simán. Virágot kérdeznétek. Spirálfüzet. Tele. Azt kérdezi, csak 10-et? 10-nél melegszek be? Tudod, és mondják, az én házastársam ezt csinálja, azt csinálja, azt csinálja. És ez a harc a házasságban. Hogy mit csinál, mit nem csinál. Mert másoknak a hiányosságaira koncentrál. Úgyhogy ha harcolni akarsz a házasságban, akkor koncentrálj a hiányosságára, és úgy kezeld őt, mint ellenséget. Úgyhogy ez tökéletes recept, hogy ott legyen a harc. De ha a házasságodért akarsz harcolni, nem mindegy, hogy a házasságban, tehát harc legyen, de nem a házasságban, hanem a házasságért, akkor ott kell kezd, hogy mi a probléma velem. Ott kell kezdjük. Mi az én, mi van velem? És ezt nem szeretik. Ezt nem szereti az ember, hogy de én arról akarok beszélni, hogy mi a probléma vele. Nem velem, vele. Tehát nekem is baj van a házasságomban. Én vagyok az. Tehát lehet, hogy úgy kéne tűnnöm pásztorként, hogy vizen járok, meg minden, de nem vagyok. Nem vagyok vizen járó a házasságban, és nem is fogok azon dolgozni, hogy én úgy tűnjek, vagy nem fogok azon izmozni, hogy valami ilyen képet mutassak föl, és aztán, mint tökéletes szakember itt osszam az észt bárkinek is. Hanem én is egy vagyok közületek ebben, és haladok. A feleségemmel együtt, Virággal haladunk, és igen, van, hogy harcolunk a házasságban, de azt akarjuk szem előtt tartani, hogy a házasságunkért harcoljunk. Úgyhogy lehet azt mondod, de akkor is Balú 95%-ban a másiknak a hibája. Azt mondom, jó. De akkor mi van a te 5%-oddal? Akkor beszéljünk arról. Vagy ha csak 1% a te részed, akkor beszéljünk arról. Tehát mi a te részed? Mi a te részed? Okay, tehát ne benne akarjunk harcolni, hanem érte. Tehát nem benne, hanem érte. Amíg ellenségként nézel a házastársadra, addig harcolni fogsz. De ha a házasságodért akarsz harcolni, akkor az imád valahogy így néz ki, hogy Uram, formálj engem, vezess engem, alakíts át engem, használj engem, töltsd be engem, hogy az legyek, akivé akarsz formálni. Ja, úgyhogy azt hiszem, hogy az első mondatunk az úgy hangzik, hogy a házasságom, vagy a jövőbeli házasságom túl fogja szárnyalni a képzeleteimet, ha a felelősségemre és nem a jogaimra fókuszálok. Jogom van arra, hogy ezt csináld. Jogom van arra, hogy így bánjon velem. Jogom van arra, hogy úgy bánjon velem. Nem. Arra fókuszálni, hogy mi az én felelősségem, és nem a jogaim. De hát nem csinálja ezt, vagy azt, vagy amazt. Ha megcsinálná, akkor én is megcsinálnám azt. Tudom. Tudom, hogy meg vagy győződve arra, hogy igazad van. Ilyenkor mindannyian meg vagyunk győződve arra, hogy igazunk van. De ha arra fókuszálsz, hogy mik a jogaid, és nem arra, hogy mi a felelősséged, akkor baj lesz. Akkor harc lesz a házasságban, és nem harc a házasságért. Úgyhogy most egy igerészt szeretnék kicsomagolni nektek a Filippi levélből. Filippi, Pál apostol levele Filippibeliekhez, második fejezet. Az első 10 verse igazából, ezt fogjuk megnézni. És jó tanács ahhoz, hogy hogyan harcolj a házasságodért. De ez jó tanács azoknak, akik egyedülállóak, és házasság előtt vannak még. Jó tanács azoknak, akik egyedülállóak, és már házasság után vannak, mert ezek örökérvényű igazságok és alapelvek, amik az egészséges kapcsolatokhoz kellenek. Jó? Tehát segítek, hogyha kikapcsoltál 5 perccel ezelőtt, mert te már túl vagy a házasság, és ezt ágában nincs még egyszer megházasodni, és azon tűnődsz, hogy mit keresek én itt ma, nagyon is van itt keresnivalód. Egy az, Isten elhozott ide, úgyhogy van számodra valami, amit tartogat. 2, Isten igéjét fogjuk olvasni, és Isten igéje az nem csak a házasoknak szól, vagy a nem házasoknak, vagy a volt házasoknak, vagy a jövendőbeli házasoknak, hanem amit olvasunk, az nem házassági igeversek, azok csak alapelvek, amik kellenek az egészséges kapcsolatokhoz. Oké, úgyhogy használhatjátok olyanok, akik már nem akartok házasodni, vagy özvegyek vagytok, és nem akartok, nincs már tervbe véve, hogy egészségesek legyenek a kapcsolataitok, akár a gyermekeitekkel, akár a munkatársaitokkal, barátaitokkal, stb. Jó? Tehát az első elvünk, első tanács, hogy járj Krisztussal. Ez nagyon sablonos és nagyon egyszerű, de azt mondja, hogy járj Krisztussal. Tehát ha azt akarod, hogy a házasságot túlélje, akkor isteni közbeavatkozásra van szükség. Lehet, tudtad ezt, lehet, hogy nem. Férfiak gyakran azt gondolják, végre akkor lesz szex, amikor csak akarom. Alig várom a nászutat. Ugye? És mondtam már valakinek, aki ezt mondta, hogy figyelj már, és hogyha alig várod a nászutat, és alig várod, hogy szexeljetek már, akkor 23 óra, 59 perc, 45 másodpercig van terved, hogy mit fogtok csinálni naponta a nászúton. Tehát, mert az édes kevés, ha azt tervezed. És az asszonkád nem fog annyira örülni neki, hogy ennyire ambiciózus vagy. De tehát srácok azt hiszik, hogy férfiak, hogy főleg amikor keresztényekről van szó, akik Isten igéje szerint csinálják végig az együttjárást, a jegybenjárást, tisztán. Azt hiszik, hogy elkezdődik a pornóvilág. Lesöpri az konyhaasztalról a berendezést, és onnantól kezdve beleadnak apai tanyait meg minden. Na hát ezt egy normál házasságban próbáld meg, lesöpröd az asztalról a berendezést, kapsz. Lesz kapsz, ahogy söprögetsz jobbra-balra dolgokat. A lányok vagy a nők pedig azt hiszik, hogy a férjük lesz a messiás, a megváltó. Tehát azt gondolják, hogy ha lesz egy férjem, akkor majd minden szükségemet betölti, ő fogja számomra biztonságot nyújtani, ő lesz az, aki a magaslatokon fog engem hordozni, ő emel föl engem. Ha ő meg lesz, és ő Istennel jár, nekem nem kell, ha ő Istennel jár, akkor nem lesz már semmire szükségem. Persze. És akkor, ha így gondolkodik egy nő házasság előtt, és így várja, akkor utána nagyon hamar azt fogja gondolni a férjére, hogy na, jó kiszúrt velem ez az ember. Jó kiszúrt velem, mert nem ő a messiás. Ja, úgyhogy az emberek tehát ilyen valótlan elvárásokkal mennek bele a házasságba. És aztán ezért csalódnak. És ezért van rengeteg balhé, ezért van küzdelem a házasságban, mert azt az elvárást akarják fölállítani, és életbe, érvénybe állítani, amit ők gondoltak előtte. És azon dolgoznak, hogy azt az állapotot létrehozzák. Közben az alap elképzelés már rossz volt. Ja. Úgyhogy nézzük csak Filippi 2, első vers. Tehát járj Krisztussal, ez az első tanács. Várhatok-e tőletek bátorítást, vagy isteni szeretetből fakadó vigasztalást Krisztusban? Van-e igazi közösségünk egymással a Szent Szellemben? Van-e bennetek könyörületesség és együttérzés irántam? Oké, ez egy ilyen kis lista, egy ilyen négyes lista, négy dolgot említ, hogy leellenőrizzük, hogy milyen állapotban van a házasságunk, vagy a kapcsolatunk. És azt mondja itt, hogy, és mondjuk ez egy elég nagy kihívás, érdemes erről beszélgetni otthon a házas pároknak. Megnézni ezt a négy pontot. Az első az, hogy bátorítás. Hogy van-e bátorítás a házasságunkban? Férfiak, kérdés. Hogy beszélsz a feleségeddel? Hogy beszélsz a feleségedről? Ugye manapság már divat munkahelyen férfiak között lehúzni az asszonyt. Leégetni az asszonyt. Vagy egy társaságban úgy beszélni a feleséggel a többiek előtt, hogy megszégyenítem őt. Vagy ledegradálom őt. És tudod, hogy beszélünk velük, férfiak? Ha szépen beszélünk velük, akkor még az is lehet, hogy felkeltem az érdeklődést a férfi társaim körében, hogy te más vagy, mint a többiek. Akár egy munkahelyen, vagy egy baráti társaságban. Te jobban vagy az asszonnyal. Nektek van kapcsolatok. Miért van ez? És így még talán lehetőséged lesz Jézusról is beszélni embereknek. Csak azért, mert tiszteled a feleséged, és szépen beszélsz róla. Vagy szépen beszélsz vele előttük. Ja, úgyhogy van-e bátorítás? Nők részéről kérdés, hogy folyamatos bátorítást nyújtotok a férjeteknek, mert nincs még egy férfi, akinek ne lenne szüksége rá. Tehát szükségünk van rá. Igazából nem érdekel, hogy ki mit mond rólam, az a lényeg, hogy a feleségem mit mond rólam. Ha ő azt mondja, hogy hú, de jól nézel ki, akkor mindegy, milyen ez a tükör, mindegy, hány kiló vagyok. De jól áll ez az én. És hétig le nem veszed rólam. Ja, tehát ha egy feleség bátorítja a férjét, az bármire képes. Bármire képes. Mikor bátorítottad utoljára? Majd te valami jót csinál. Ez akkor van, amikor a jogaidra koncentrálsz, és nem a felelősségedre. Tehát nem kell feltétel. Tehát egy házasságban a nő a fő bátorítója a férjnek. Oké? Tehát pont. Tehát mikor lemegy a boltba, és azt mondod neki, hú, drágám, ezt mind egyedül hoztad föl. De a férfinek ez... Ne menjek még egyszer? Hová rakjam a krumplit? És a hagymát hová kell rakni, tudod? Ennyi, tehát... Kapásból hősök vagyunk a saját szemünkben. Oké, aztán a másik dolog itt ebben az első, hogy vigasztalás. Van-e vigasztalás? Föltenni egymásnak a kérdést, vagy együtt beszélgetni erről, hogy van-e vigasztalás a házasságunkban. Férfiak, amikor a feleséged odajön hozzád, akkor vigasztalást, vagy balhészagot érez. Tehát mikor jön haza, vagy tudja, hogy jössz haza, akkor attól tart-e, hogy na, Na, megint mi baja lesz? Na, na, mi lesz a balhé tárgya? Mibe köd bele, vagy? Ja. Úgyhogy föltenni kérdést, hogy van-e vigasztalás a kapcsolatunkban. De hát meg van őrülve, mondja mondjuk egy férfi a feleséget. Tehát őrült, mindegy az, te vetted feleségül. Most már éld le vele az életed, és formálódjatok együtt. Ja. Tehát fókuszálj a felelősségedre. Tehát férfiak a fő, tehát mi feladatunk a házasságban tényleg az, hogy, hogy vigasztalást legyünk a feleségünknek. Nők, vigasztalást hoztok-e a férjeteknek? Nektek is van ebben rész. Vagy te vagy az a nő, aki mindenen kiborul, mindenen hisztizik, ki ilyen érzelmi kitöréseket produkál, tör, zúz, mindenre kiabál, sír, dobálózik. És tudod, sokszor ezt mondják, de Balázs, hát én ilyen érzelmi vagyok. Nem, én ezt nem így hívom. Én úgy hívom ezt, hogy manipulatív boszi. Nem érzelmi. Né. Úgyhogy mit csinálunk a boszorkányokkal? Jó, ezt régen csinálták. Na, tehát, de tényleg, tehát ezekről a nőkről, akik állandóan hisztiznek, balhéznek, dobálóznak, veszekednek, kiborulnak, azt mondja a példabeszédek könyvében Isten igéje, hogy jobb a pusztában lakni, ahol akár élhatsz, szomjahatsz, de még mindig jobb ott lakni, mint egy ilyen asszonnyal egy fedél alatt. Vagy azt mondja, jobb a tető ormán, tehát ott a csúcsán valahol kinn ott kuporogni a tetőn, jobb ott lenni, mint egy házban egy ilyen asszonyal együtt élni. Vagy ilyen csöpögő csaphoz hasonlítja. Példabeszédek írója az ilyen asszony. Na, úgyhogy Isten áldjon meneteket. Mehetünk haza. Nem. Na, tehát férjek, feleségek, férfiak és nők, a feladatunk, hogy vigasztalást adjunk a másiknak. És ott kezdődik, hogy én ki vagyok. Nem az, hogy ő kicsoda és milyen. Hanem, hogy én adom el. És ha mind a kettő ezzel foglalkozik, hogy én adom el, és ez az én felelősségem, akkor lesz. Ha azzal foglalkozik mind a kettő, hogy ő milyen, akkor nem lesz. Na, de aztán itt van a közösség, a harmadik dolog ebbe az első versbe. Oké, tehát van-e bátorítás, van-e vigasztalás, van-e közösség? Tehát keresem-e a lehetőséget, hogy minél több időt töltsek vele együtt? Keresem-e? Mert sokszor én ebben látom az okát, hogy akár a kereszténységben is 18 évesen már megházasodnak, azért házasodnak, hogy szexelhessenek. Azt gondolják, hogy most már lehet, így most már lehet, mert így már legális a kereszténységben a szexuális élet, hogy összeházasodtunk, de élik tovább az életüket, mint egyedülállók. És ez így nem megy. Tehát ez nem működik. Ez nem helyes. Tehát az, hogy az egyedüli különbség most már az, hogy élhetünk szexuális életet, de amúgy egyedülálló életstílust folytatunk, ahol néha pacsizunk, mert találkozunk, ott vagyunk, egy lakásban lakunk. Tehát az nem pálya. Az nem pálya. Tehát az nem helyes, és ez nem igaz. És férfiaknál ott van a hobbi, a munka, ami így közbeszól ebbe. Rájöttem, a hobbimat, az asszonyom azt nem élvezi. Tehát hallottam melyet, hogy de hát az én feleségem imádja nézni, amikor én Xboxozom. Ez a játékkonzol. Dehogy imádja. Csak mondja. Mert másképp nem tud melléd ülni, vagy nem tud ott lenni a közeledben. De nem szereti. Tudod, és a nők sem mondják azt, hogy jó, szeretek kirándulni. Mikor számára kirándulás az, hogy az árkádba lépcsőn megy fel, és nem a mozgó lépcsőn. Tehát nem kell kamúzni, nem kell nem kell másiknak megfelelni, keressünk valami olyat, amit mind a ketten szeretünk csinálni, és töltsünk vele időt együtt. Ha kirándulni, sétálni, akkor az, de hogyha mind a ketten szeretjük. Ja, úgyhogy keresnünk kell a lehetőséget arra, hogy hogyan töltsünk együtt időt. És nem azt keresni, hogy hogyan tudnánk egymás nélkül lenni. Aztán a gyengéd együttérzés, ez a negyedik ebben az első versben. Ez a kis ellenőrző lista. Bátorítás, vigasztalás, közösség és gyengéd együttérzés. Tehát hogyan tudom azt a helyzetet kezelni, amikor látok olyas valamit a házastársam életében, amit, hát, ami nem helyes. És egy olyan dolog, amit szerintem ki kellene javítani. Az én meggyőződésem az az, hogy az egyik célja a házasságnak az ez, hogy Isten használ bennünket egymás életében, és tükrök vagyunk. Egy objektív tükör, ami mondjuk egyre szubjektívá válik, de azért még mindig objektívabb, mint én saját magammal. És ő van a legközelebb. Tehát ti itt láttok, mindig ugyanabban a farmerben, meg pólóban, jó, azért néha váltogatom a pólót, vagy veszek még farmerokat is. De az én feleségem alsógatyába lát otthon, értitek? Tehát, hogy ő nem csak akkor van ott és lát, és beszél velem, amikor ti is, és mit tudom, egy héten, 2, 3, 4, 5, 6, 7 órát, attól függ, hogy mennyit vagyunk együtt, hanem ő sokat van ott, és látja, amikor kiakadok, látja, amikor csalok, úgy értem, hogy csalok az életben. Tehát ott van mindig. Úgyhogy egy jó tükör számomra. Jó tükör számomra, és ő az, aki szeret, mert együtt akar velem érni. Ott van velem, és szeret. Úgyhogy ha ő valamit szeretetben elmond, sőt, ha lehet, hogy a kiakadva is, de tudom, hogy abban van igazság, és tőle el akarom fogadni. Lehet, hogy nehéz, lehet, hogy át kell menjek a másik szobába és lehiggadni, vagy zuhanyozni egyet, de gondolkodom rajta, és jár belül. Annak van jelentőség, amit ő mond. És fordítva is tudom, hogy ez így van. Úgyhogy, tehát mi van akkor? És beszélnünk kell. Tehát ha van valami, amit rendbe kell tenni, akkor beszélnünk kell róla. Tehát meg kell beszélni. Nem a kollégával kell megbeszélni, vagy nem egy baráttal kell megbeszélni. Főleg nem egy ellenkező nemű baráttal. Nem. Lányok, nem az imaösszejövetelen kell kérni a fél gyülekezetet, hogy imádkozzanak a férjetekért, aki mit tudom én, mit csinált tegnap. És akkor így most már mindenki tudja. Tehát nem. Tehát, hogyha bajom van a másikkal, akkor beszélnem kell vele. Gyengéd együttérzéssel. Tehát Jézus hogyan vonta magához az embereket? Ugyanígy. Azt mondja, nem tudom már hol, talán a Timóteus levélben van ez, hogy Isten az ő jóságával megtérésre visz bennünket. Tehát az ő jósága, az ő jósága megtérésre vezet bennünket. És türelmes velünk. Mi is lehetünk türelmesek. Ez Isten kell, meg az ő ereje kell, hogy türelmesek legyünk a házastársunkkal, de nem lehetetlen. Ott kezdődik, hogy nem vagyok tökéletes, mert amikor szól, akkor már... Ha már az a hozzáállásom, hogy igen, nem vagyok tökéletes, akkor már nem harcolok, hogy ne érintsd a tökéletességemet. Hogy mondhatod azt, hogy én hibáztam? Hogy mondhatod azt, hogy tévedtem? Hogy mondhatod azt, hogy másképp kellett volna? Én tökéletes vagyok. Nagyon sokszor ez a vitában, vagy nézeteltérésben ez a hozzáállásunk, hogy hát én mindent jól csinálok, meg én mindent jól csináltam. De nem. Tehát... Múlt héten megcsináltuk a Peugeot-t, Virág a bal oldalát megrombolta az árkádban, mind a két küszöböt, elő-hátul, és akkor meghallottam, hogy mennyibe kerül a javítás, jó nagyot köhögtem a lakásba. Odatoltam bölcsen egy megjegyzést neki. Okos tojás. De az én feleségemet nem kell félteni. Mert ő is köhintett egyet. És azt mondja, emlékszem én, hogy a másik Peugeot-e, hogy összetörtet. Ugye, tehát egy tökéletes ketrecharc. Elindulhatott volna, de jó volt, mert emlékeztetett arra, hogy na, az kocsi összetörés. Ahogy én törtem össze, az összetörés volt. Tehát az elejét azt kajakra. Tehát leegyenesítettem a kanyart, meg valamit kerestem a földön. Fa! Árok! Jó, tehát ez ilyen volt. Na, az összetörés. Az, hogy most ő ott nem látott valamit, ezt megkúszta az autót, és az én arcom volt nagy, ugye? Tehát Isten azért beletesz olyan helyzetekbe bennünket, hogy úgy megkocogtat, hogy hé, te nagyobb svihák vagy, mint ő. Ja. És ez jó. Ez igazából jó, mert előre tud bennünket vinni. Úgyhogy gyengéd együttérzés az az, hogy emlékezzünk, hogy nem vagyok még az, amivé kellene, hogy váljak. Még nem vagyok kész. És ő sem. Mi ebben a folyamatban vagyunk mind a ketten. Úgyhogy nem játszhatom én a tökéletest, és ő meg a hibás, vagy a gyengusz. És ő sem játszhatja ugyanezt. Ja, és aztán így alázattal tudunk szólni, legtöbb esetben kegyelemmel tudunk szólni, legtöbb esetben bátorítva tudunk szólni, gyengéden tudunk szólni. És hiszem, hogy nincs olyan dolog, amit ne tudnánk rendbehozni. Isten miatt. Ja. Úgyhogy így járunk, mint Krisztus. Ez a Filippi 2:1. Hogy járunk, mint Krisztus? Bátorítással, vigasztalással, gyengéd együttérzéssel, közösségben. Jó? Aztán a másik elv, hogy úgy lássa, hogy Krisztus. Ne csak úgy járj, ahogy Krisztus, hanem úgy láss, ahogy Krisztus. A Krisztus szemüveget fölvenni. Úgy lássa, hogy Krisztus. Mert különbözőek vagyunk. Nagyon különbözőek. Hallottam ezt. Miért váltatok el? Hát mert annyira különbözőek voltunk. Hát mondom, hát ez a lényeg. Ez nem is lehetett volna másképp. Férfi, nő, különböztök. Ezért megy annyira a leszbikus meg a homoszexuális irányultság, mert nem kell változnunk, ugyanolyanok vagyunk, ugyanúgy reagálunk a dolgokra, sokkal könnyebben megértjük egymást. Ez a könnyű út, nem a keresztút. De ha férfi és nők vagyunk, akkor különbözőek vagyunk. Oké? Tehát különbözőek. A férfi szeret fölmászni dolgokra, vagy meghódítani dolgokat, vagy megölni dolgokat. Ugye, tehát amilyen, hogy fogja el a bogarat a lakásba a legtöbb férfi? A lányok meg nálunk. Fogd meg, vidd ki, erezd el. Miért kellett lecsapni? Ja, a nők meg szeretnek, mit tudom én, mit szeretnek? Fürdeni. Habfürdő, gyertya. Tehát még nem találkoztam olyan férfivel, biztos van, aki azt mondja, olyan nehéz napom volt. És mit fogsz csinálni? Hát szerintem veszek egy forró habfürdőt. Kirakom a gyertyákat, meggyújtom, belakok valami Michael Bublé CD-t, és aztán de jó lesz. Oké, tehát különbözünk. Ezt tisztelt a kivételnek, egy jó hideg. Mikor fenyőfát árultam, akkor azért jó volt ez a forró fürdő. Azért jó volt az. Na, de... Ja, de tehát különbözőek vagyunk. Különbségek vannak. Tehát írjuk le, mit, mikor és hol fogunk csinálni. Ugye, egy nő így gondolkodik. Fontos. Keretek, biztonság. Mit, mikor, hol. Férfi meg... Mi van? Hol? Mit? Mikor? Ja, tehát különbözőek vagyunk. Nálunk Virág állandóan szexet akar, én meg a kanapén ülni és az érzéseimről beszélni. Tudjátok. Tehát különbözőek vagyunk. Ja, bocsánat. Jó, oké. Oké, tehát... Ez... Peti leesett a székre által. Na, tehát különbözőek vagyunk. Ezért kell megtanuljuk, hogy, olyan legyen az elménk, mint Krisztusé. És úgy lássuk egymást, ahogy Krisztus. A második versben írja ezt, hogy ugye az első versben az volt, hogy van-e, tehát várhatok-e tőletek bátorítást, vigasztalást, közösséget a Szent Szellemben, van-e könyörületesség és együttérzés irántam, és akkor a második vers így folytatja, hogy ha igen, akkor tegyétek meg, amire kérlek titeket, hogy az örömömnek ne maradjon semmi híja. Hozzátok összhangba egymással a gondolkozásotokat, és ugyanazzal az isteni szeretettel szeressétek egymást. Éljetek teljes egyetértésben, és ugyanarra a célra törekedjetek. Oké, és most szeretnék egy picit az egyedülállókhoz is szólni, akik még nem házasodtak meg, főleg azokhoz. Mert azt látom az elmúlt 20 évben, hogy ezt a verset 90%-ban a lányok megszegik. És itt most nem arról van szó, hogy ez egy parancs, és nem lehet megszegni, hanem egyszerűen csak valamiért nem működik, vagy nem. Tehát, lányok, értsétek meg, nem lehet összhangba hozni a gondolkodásotokat, hogyha ti azt mondjátok, hogy szeretitek Jézust, és a fickó meg azt mondja, hogy nem. Akkor nem lehet. Tehát, ha te azt mondod, hogy szereted Jézust, a pasi meg azt mondja, hogy nem, vagy a barátod, vagy a vőlegényed, akkor nem tudod összehangolni a kettőt. Nem lehet. Nem lehet. Vagy amikor azt mondja itt ebben a versben, hogy ugyanazzal az isteni szeretettel szeressétek egymást. Lányok, ha szeretitek Jézust, képesek vagytok isteni szeretettel szeretni a másikat. De a srác nem szereti Jézust, nem bízta rá az életet, ő nem tud ugyanazzal az isteni szeretettel szeretni téged. Vagy így folytatja, éljetek teljes egyetértésben. Oké, és ugyanarra a célra törekedjetek. Lányok, ha szeretitek Jézust, és Jézus céljai vannak a szívetekben, de ő nem a fiú, akkor hogy tudsz egyetértésben élni? Vagy mi ez az illúzió, ami azt adja nektek, hogy majd teljes egyetértésben leszünk? Hát nekünk, akik mind a ketten hívők vagyunk, és Jézust akarjuk követni, és az ő küldetése van a szívünkön, és a vágyunk az, és az imánk az, hogy az a vágy teljesedjen ki mind a kettőnkben, ami a Jézusé, még így is nehéz. Baromi nehéz. Nem úgy, hogy eleve már úgy megyek benne, hogy én szeretem Jézust, ő nem szereti, de olyan cuki. Ja. És ezt a lányok vétik el, ezt. Tehát ezt a hibát ők. De hát hisz Istenben, mondta. Ja. Azt gondolja, hogy a bugyihoz az út. Amúgy Jakab is azt mondja az ő levelében, az Újszövetségben, hogy a démonok is hiszik, hogy van Isten. És ők rettegnek. Ők legalább rettegnek. Ja, úgyhogy nem a legalja kell legyen a mérce egy férfinál, vagy a jövendőbeli férjednél. Nem a legalja. Hogy legalább démonikus legyen. Kérem, hogy hisz Istenbe. De hát, Balú, hát szereti Istent, de nagyon a gyülekezeti dolgokban nem merül el. Ilyen kis magának való cuki. Én azt mondom, hogy ha valaki nem szállja oda magát egy gyülekezethez, akkor odaszánási, elkötelezési problémái lesznek minden területen. Főként a házasságban. Tehát akkor, ha a gyülekezetet nem szereti, akkor Jézus sem szereti. Ugye már azt mondja a Biblia, hogy Jézus a gyülekezet feje. A fejét szeretem, a testét nem. Az hogy van? Tehát... És hogyha nem elkötelezett egy gyülekezet felé, akkor mennyire lesz elkötelezett bármilyen más területen? Egy baráthoz, egy főnökhöz, egy feleséghez, a gyerekeihez, bármihez. Tehát jó, meg kell nézni. 10 éve szerzi a diplomáját. Hát ott gázok vannak. Ja. Vagy évente vált munkát. Gázok vannak. Gázok vannak. Tehát elkötelezettségi problémái vannak akkor. Akkor mi várható mondjuk az élet legkihívottabb kapcsolatában, a házasságban? Akkor mi várható, hogyha ezeken a területeken is nehézségei vannak az elköteleződéssel? Ja. És ezért van az, hogy a pasik csak együtt élni akarnak, nem házasodni. Mert akkor megvan a kaja, megvan a mosás, megvan a szex. És neki csak ennyi kell, hogy vígan élje az életét. A nőnek meg a biztonság kell. De ebben a háromban nincs biztonság, elköteleződés nélkül. Ja. Úgyhogy, megyünk tovább. Való, miért vagy olyan kemény a srácokkal, vagy a férfiakkal? Azért, mert van 3 lányom. És, ja, tehát, nem tudom, valamelyik mondta, nekem te leszel a férjem, apa. Szem a Luca. Mondom, az nehéz lesz, de hát... Ja. Úgyhogy, ja, felelősségünk van, nem jogaink. Férfiaknak felelősséget kell tanulniuk. Felelősség a Jézus követésben, és bármi áron. Bármi áron. Bármi áron Jézust követni. Mert azt akarom férfiaknál, vagy házasság előtt álló egyedülálló férfiaknál, én azt akarom, hogy tanuld meg szeretni, tanuld meg imádni, tanuld meg dicsérni Istent. És követni Istent. Hogyan? Teljes szívvel, teljes erővel, teljes elméddel, teljes akaratoddal. És nyilván nem fogjuk a tökéletességet elérni, de ha ebben lépünk előre, minden terület az életemben előrébb fog lépni. Egy jobb alkalmazott leszek, jobb főnök leszek, jobb barátja leszek a barátaimnak, jobb testvér leszek, vagy jobb apa leszek, jobb anya leszek, jobb fér leszek, jobb feleség leszek. Ha ebben növekszem, mindent húz. Egy jobb társadalom lesz ebből. Ja. Úgyhogy rengeteget kellett takarítanom azért, mert férfiak felelőtlenek voltak. Úgy házasságokban, vagy gyerekekkel. Rengeteg olyan beszélgetésem volt, ahol csak takarítom a trutyit, amit csinálnak. És nem szeretem. Jobb a megelőzés. Ja. Jobb a megelőzés. Úgyhogy házasok. Hogy tanuljak meg úgy nézni, mint Jézus, vagy úgy látni, mint Jézus? HF, minden reggel fölkelsz, mondjuk a következő 2 hétben, olvasd el Filippinek ezt az első. Filippi 2, első, 1-től 11-ig. Csak olvassátok el, és aztán imádkozz 2 imát. Első ima, hogy Uram, mutasd meg, mi az én hiányosságom. Mutasd meg az én hiányosságomat, hogy olyan házastárst leessek, ami ennek lennem kell. Én hol fejlődhetek? Én hol fejlődhetek? És aztán a második ima pedig, hogy Uram, taníts engem úgy látnom a házastársamat, ahogy te látod őt. Mert ezek után már nem úgy fogom látni, mint szolgát, hanem úgy, mint egy lehetőséget arra, hogy én szolgáljak ő felé. Tehát amikor úgy látunk, mint Krisztus, akkor már nem a jogainkra koncentrálunk, hanem a felelősségünkre. 3. jó tanács. Légy olyan, mint Krisztus. Oké, járj úgy, láss úgy, légy olyan, mint Krisztus. 3. vers, azt mondja, ne az önzés vagy a dicsőség vágy irányítson benneteket. Oké, tehát semmit se úgy csinálsz, hogy vársz érte valamit. Tehát mit tudom én? Mosogatok. Mindent rendbe rakok. Ugye, mert készítem a terepet, és akkor elhangzik ez a mondat, hát szerintem én ma aludni fogok. Ezért kecsöltem egy órát. Oké, tehát ne az önzés, hajtson benneteket. Ne az önzés. Ellenkezőleg legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben. Oké, tehát az alázat, ez az, hogy sosem a másikat emelem ki, hanem magammal kezdem. Magammal kezdem a dolgot. A negyedik vers. Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. Oké, tehát mi lenne, ha a másik érdekét tenném magam elé? Én szerintem házasságok nem jutnának el a válásig, ha a másik érdekét nézném mindig, és nem a magam érdekét. Ötödik vers. Az a gondolkodásmód és törekvés uralkodjon, hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt. Kaptok ilyen vádlást otthon? Elegem van már belőled, hogy olyan vagy, mint Krisztus. Tehát ilyen vádlást még senki nem kapott. Ön idegesítő, hogy olyan vagy, mint Krisztus. Tehát egy jó kérdés, hogyha leülném mondjuk Jézus mellé, akkor összekevernének titeket? Szóval, hogy olyan az ikertestvére. Ugye olyannak lenni, mint Krisztus. Oké, ez úgy történik, hogy nem a jogainkra, hanem a felelősségünkre fókuszálunk. Azt csinálja, azt csinálja, amaz csinálja. No, majd, ha ő azt csinálja, vagy ha majd ő is csinálja, majd akkor. Nem, felelősségünkre fókuszálunk. És ezt tette Jézus is, amikor itt volt a Földön. Itt, ezt tette ő is. Ő a felelősségére. Tehát, ha valakinek joga volt az imádatra, a dicséretre, és az, hogy mindenki leboruljon elé, akkor neki joga volt. De tudjátok, Jézus nem egy ilyen gagyi csávó volt, aki szoktam mondani, ez a nyálas Jézus, ahogy szokták ábrázolni, tehát középen elválasztott haj, élére vasalt klepetus, lila, keresztbe, könycsepp a szeme sarkában, kis bárány a hón alatt, és úgy néz ki, mint akit mindig megvertünk az általánosban, amikor megláttuk. Tehát ez, aki mindenkit fölidegesít, tenyérbe mászol. Nem, Jézus nem egy ilyen fickó. Nem, egyáltalán nem. A Jelenések könyvében olvastuk ezt az elmúlt 8 hétben, hogy Jézus szájából a kard jött ki. Hogy Jézus ruhája véres volt. Amikor itt volt 2000 évvel ezelőtt, akkor a saját vére miatt, de amikor majd visszajön, akkor meg mások vére lesz rajta. Tehát Jézus egy ketrecharcos. Egy ketrecharcos. És ő az, aki igazán megkövetelhetné. Neki joga lenne sok mindenre. És ehelyett ő egy jászolban jött el, alázattal jött el, és a keresztre ment, ránk bízta az életét, igazából két szülőre bízta az életét, egy 14 éves lányra, meg a férjére. Fölnevelték, és aztán a keresztre ment, és az életét adta értünk. Jézus sosem követelte azt, tehát nem követelte ki tőlünk, hogy mi vonzódjunk ő hozzá. Ő megharcolt azért, hogy mi vonzódjunk ő hozzá. Az utolsó vérig megharcolt, hogy vonzódjunk hozzá. Tehát a legvégéig elment. Ja, úgyhogy én boldog vagyok, hogy van egy megváltom, aki harcol értem, aki türelmes velem, aki harcol a figyelmemért, harcol a szeretetemért, harcol a türelmemért, von magához, és többet tesz az életemben, mint amit el tudok képzelni. Vagy mint amiért imádkozom, még annál is többet tesz az életemben. Ő Jézus. Úgyhogy, ha olyan vagy, mint Jézus, akkor nem harcolsz a házastársaddal, hanem harcolsz érte. Harcolsz érte kőkeményen. És ez tényleg, ez egy gyönyörű Jézusban. Tehát, ahogy ő a jászolba eljött, és aztán ment a keresztre, és nem adta fel. A ketrecharcba addig megy a küzdelem, amíg valaki lekopogja földön, vagy valahol, és ő nem adta föl. Ő belehalt. Mert tudta, ha fölödje, akkor ők sehol. Akkor őket nem nyertem meg. Úgyhogy ő úgy volt benne ketrecben, a saját vérében fürödve, hogy tudta, hogy itt nekem itt kell adnom a fogamat. Úgyhogy férfiak, amikor hasonlítunk Krisztusra, ez a szenvedés, küzdelem van bennünk. A feleségünkért. Ja, úgyhogy Filippi 2, 5., 6., 7. vers azt mondja, ez a gondolkodásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt, aki öröktől fogva isteni természetű, mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő. Önként mondott le minden dicsőségéről, vállalta, hogy szolgává legyen, és emberré lett. Szolgai formában élve a földön, még jobban megalázta magát, engedelmes volt egészen a kereszt halálig. Isten ezért mindenek fölé emelte, s olyan nevet adott neki, amely minden névnél hatalmasabb. Térdet hajt minden teremtmény Jézus nevére menjen, földön és föld alatt, s minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Aki tehát Jézust olyan helyre emelte, ami minden képzeletet felülmúl. És amikor olyanná válunk, mint Krisztus, és ez a gondolkodásmód van bennünk, akkor fognak a dolgok olyan helyre emelkedni, a házasságunkban, a kapcsolatunkban, a személyes életünkben, ami minden képzeletünket felülmúl. Úgyhogy olyan helyen akarom látni a házasságom, ami minden képzeletet felülmúl? Abszolút. 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 Mi kell hozzá, hogy élj úgy, mint Krisztus. Ugye, mi volt az első? Járj Krisztussal. A második, lássa, hogy Krisztus. A harmadik, légy olyan, mint Krisztus. Úgyhogy az imám az, hogy Jézus legyen a középpontunkban, a házasságunkban. Ő legyen a középpontban. Mert hogyha beengedem őt egyre inkább, akkor tényleg lenyűgöző dolgok fognak történni. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi atyánk, nagyon hálás a szívünk azért, hogy itt lehetünk ma. Hálás vagyok azért, Jézus, hogy 2000 évvel ezelőtt te a jászolból a keresztre mentél, és megharcoltál. Értem, értünk. Megharcoltál az érdeklődésünkért, megharcoltál azért, hogy figyeljünk rád, hogy vágyjunk rád. Te akkor nem követelted az imádatot, nem követelted a dicsőítést, a dicséretet, hanem egyszerűen, tisztán és keményen megmutattad a szeretetet irántunk. Úgyhogy köszönjük ezt. Köszönjük, hogy felismerhettük ezt az életünk egy pontján. És lehet, hogy úgy vagy itt ma, hogy ezt most ismerted fel először. Hogy Jézus harcolt érted. Mert te elveszett vagy ő nélküle. És hogyha ez van a szívedben, hogyha akarod őt, hogyha vágysz a vele való kapcsolat, vagy egyszerűen csak vágysz arra, hogy egyet lépj, meglépd az első lépést ő vele, akkor itt a lehetőség, csak tedd meg ezt a szívedben. Őszintén a szívedben, csak szólj hozzá, mondd el neki. Valahogy így, hogy Jézus, tudom, hogy bűnös ember vagyok, és szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Az életedet és a véredet adtad értem. Azt akarom, hogy te legyél az én uram, az én megváltom, és követni akarlak téged. És hogyha ez ott van a szívedben, akkor csak mondd el majd valakinek. Mondd el valakinek. Mondd el a VIP asztalnál valakinek. mert akkor újjászülettél. Egy új életet kezdődött elő vele. És aztán jöhetnek a lépések, a következő lépések ebben az életben. Ő vele most már. Úgyhogy Uram, imádkozom azokért, akik rád bízták az életüket ma. Imádkozom azokért, akik ezen vacilálnak most. Hogy adj nekik egy bátorságot ez a döntéshez. Billesd őket túl ezen a döntésen. Hogy meghozzák. És csak köszönjük. Tényleg köszönjük. Imádkozom a házasokért, hogy segíts nekünk házasoknak leleplezni és megmutatni a szeretetet egymás iránt. Még pedig azáltal, hogy a felelősségünkre fókuszálunk, és nem a jogainkra. Úgyhogy Uram, kérünk áld meg a napunk hátralévő részét, a te drága nevedben. Amen.